Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt a reformáció napjáról beszéltünk a hallgatóknak. Vendégünk elmondta, hogy milyennek a napnak a történelmi háttere, és hogy miért választották pont október 31-ét erre az alkalomra, és többek között még azt is, hogy milyen események vezettek a reformáció elindulásához. A múlt heti összhangban még azt is megtudtuk, hogy ki volt Luther Márton és mi volt a szerepe a reformációban. Beszélgetésünk utolsó perceiben arról esett szó, hogy miért fontos ma is emlékezni a reformációra. Nos, tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre ma még folytatjuk a beszélgetést, ahogyan ezt megígértük. Témánk: miért vált szükségessé a reformáció? És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperest, az Erdély Református Egyházkerület generális direktorát. Tiszteletes úr, békesség Istentől, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk négyes stúdiójában.
Békesség Istentől, jó napot kívánok, sőt hozzáteszem, jó estét kívánok, mert amikor érkeztem ide a stúdióba, akkor még az úton felismertem az arcokat, most már, ha megyek haza, akkor már sötét van. Amint a bevezetőbe hallottuk, egy hete már beszélgettünk a reformációról, és ott fejeztük be, hogy miért szükséges ez a reformáció. Úgy érzem, hogy a folytatás vagy az összekapcsolás akkor sikeres igazán, ha megismétlem az akkori első mondatot, vagy az első mondatok egyikét. Az egyik felmérés szerint a második évezrednek az egyik legfontosabb személyisége, talán a harmadik legfontosabb személyisége Luther Márton volt. Ennek alapján el kell mondanunk, hogy a harmadik évezrednek egyik legfontosabb eseménye, így igazolásképpen is a kimutatások mutatják, a reformáció volt. Hogy mennyire fontos és mennyire igazán jelentős esemény, el kell képzelni azt, hogy 507 évvel ezelőtt indult be, legalábbis úgy, ahogy ma 1517. október 31-ét a reformáció születésnapjának nevezik, és még mindig érdekes, sőt azért igazán jelentős esemény, mert él és még mindig élő. Egyébként az erdélyek számára, és nem csak a reformátusok számára, szászok, evangélikusok, és akár a katolikusok számára is fontos az, hogy mi akkor bekapcsolódtunk, mondanám így, vagy eddig eljött a reformáció, mert alapjában véve az akkori Európa határa így lett a barcaság, ahol ma is nyugodtan látjuk azt, hogy Európához tartozó a templom építészetünk, hiszen az evangélikus templomoknak a tornyán ott látjuk Luther Mártonnak az énekéből vett idézetet: erős vár a mi Istenünk, és hogyha elgondolom azt, hogy a kommunizmust is átélték ezek a mondatokat, akkor érezzük meg valóban, hogy mekkora esemény volt a reformáció. Tehát erre valóban nekünk mindenre emlékezni kell. És ha már megengedik, akkor én a saját életem jelentőségéből is idéznék valamit. Úgy sokszor visszatekintettem, és még most is visszatekintek arra, hogy a 72 éves életemben igazán milyen közösségi események történtek ez alatt az idő alatt, 952-től mostanig. Hát persze, hogy nagyon sok minden történt, de talán számomra a történelmi események közül kettő a legfontosabb. Az egyik, ezt valóban nagyon mélyen éltem át, a 2000-es évnek a megérése. életem egyik legnagyobb éjszakája, eseménye, története volt, amikor a Cseréai templom előtt álltunk éjszaka 12-kor, és akkor átéltük azt, hogy még leírtuk reggel ezt az időpontot 1999, és másnap reggel már ezt kellett írni 2000. Én legalábbis úgy értem át, hogy az Isten egyik legnagyobb ajándéka számomra, hogy én egy ilyen időváltozásnál ott lehetek. A másik pedig a 7 évvel ezelőtt, amikor az 500 éves reformációra visszatekintettünk, itt Marosvásárhelyen elég mozgalmasan meg is ünnepeltük, könyvet is adtunk ki, de akkor döbbentem rá arra, hogy mit jelent az, hogy egy 500 éves eseménynek én valamiképpen részese vagyok, sőt, nem csak részese vagyok, hanem tovább él bennem. Én ezért azt mondom, hogy nagyon fontos, és talán nem is lenne elég évente csak egyszer emlékezni rá, ezért örülök, hogy a szerkesztő úgy gondolta, hogy legalább két alkalom legyen, reformáció előtt 2 nappal, és utána, mivel nem fejeztük be, 5 napra rá vagy 4 napra rá újból folytatjuk az egészet. Elvégre akkora történelem, hogy csak úgy vázlatosan tudunk bizonyos képeket felmutatni itt most.
Köszönjük a hozzászólást, köszönjük a kiegészítést. Esperes úr, miért vált szükségessé a reformáció? Javasoljuk, hogy folytassuk ezzel a kérdéssel, ezzel a kérdésünkkel a mai összhangot.
Elég nehéz ezt így egyből megfogalmazni, mert én úgy gondolom, legalábbis az én ismereteim szerint, hogy igazán nem dolgozták ki legalábbis magyar nyelvterületen itt Erdélyben, hogy pontosan milyen volt az egyházi élet a reformáció előtti években, akár évszázadban. Van egy általános kép, amely azt mondja, hogy hát addig a világnyelven, latin nyelven volt az egyházi élet, ettől kezdve a reformáció megindította a nemzeti nyelven való istentiszteletet. Na most lehet, hogy esetleg azt mondják, hogy nem úgy van. De én elgondolkoztam azon, szerintem a prédikálás akkor is anyanyelven kellett történjen. Én nem tudom elképzelni azt, hogy az 1400-as években a csíki széke katolikus pap, a csíki székelyföldi, vagy a gyergyói székelyeknek latinul prédikált volna. Szerintem elkergették volna akkor, vagy nem fizették volna meg azt a 9-et, vagy a 10-et, ami egy nagyon nagy jövedelem volt az egyháznak, mert ugye addig Erdélyben hol a 9-et, hol a 10-et az egyháznak adták, hát persze nem a papnak a fizetése volt az csak, de ez volt az egyik adó. Na, viszont én úgy, hogy maga a mise volt, és az énekek voltak latin nyelven, amiben nem tudott belekapcsolódni a székely. Mert ő azt hallotta, hogy szépen énekelnek, lehet, hogy ő is dudálta, dudolta, mert hát szép volt a dallama, egységes is volt, viszont nem értette, hogy mi történik. De ma ezt inkább így mondanok el, hogy egy megmerevedő közösséggé vált akkor az egyház. Egy kicsit úgy burokban élt, és minthogyha szent lett volna a papnak az élete, különben szentség, van is papi szentség, ugye a katolikus 7 szentségben benne van ez is, de ugye kicsit megközelíthetetlen lett volna. Na most utólag visszatekintve könnyebb ezt megmagyarázni, mert a reformáció által a pap közvetlenebb lett. Közelebb került a hívekhez, sőt, közelebb került maga az egyháznak a tanítása is. Csak például azt hadd mondjam el, hogy ebben a változás, különben a múltkor mondtuk azt is, hogy a világban volt egy változás. Hát jött a humanizmus, jött a reneszánsz, és jött a humanizmussal ugye önmagában tudatosan vagy nem tudatosan az ember került a központba, a mindennapi ember, hát innen van a neve a humanizmusnak, hogy humanum került a központba. Tehát kikerülhetetlen volt már, amikor az embernek a vágyát, az álmait, az akaratát meg kellett fogalmazni. Azon kívül visszatérve a reneszánsz azt jelentette, hogy a régi nagy igazságokat, tehát az ókori görög és római filozófiát, irodalmat újból elővették. De ugyanez volt a reformáció is. Szinte párhuzamosan van, egy kéz a kézben ment, mert a reformációs azt tette, hogy azt mondta, vissza a forráshoz, vissza a szentíráshoz, újra kell értelmezni a szentírást. És így szerencsésen találkozott azzal az európai kulturális hullámmal, mozgalommal, amelyvel aztán végül szerintem nagyon sokáig egymás mellett is haladtak. Persze aztán később már, amikor a francia liberalizmus olyan erőssé lett, akkor az egyházi mozgalom és a világi filozófiai mozgalom az már külön haladt. Na most én azt hiszem, hogy azért igazán ezzel nem foglalkoztak az egyház történészek, mert érdekes volt az, hogy hogyan hódított, vagy miképpen győzött, hogy így mondjam, a reformáció, ugye? De ez az egész egy ilyen szükségszerű valami volt, mert mi úgy beszélünk az egyház történetben, hogy volt egy előreformáció, Húsz János, vagy például már mondtam a múltkor a nagyon szép nevű Girolamo Savonarola, vagy Baldes Péter. Na most úgy beszélünk, hogy ez egy 100 évvel azelőtt már megvolt, tehát ezt magával hozta az a fejlődés, amely a világi változás is, az a fejlődés, amely akarva-akarva benne van az egyházban. És ami élő közösség, már pedig az egyház az egy élő közösség, ugye mindegy, hogy most katolikus, református vonatkozásban nézem, akkor ott mindig van egy olyan, hogy elégedetlenek. És én a reformátorokat nem csak azt mondom, hogy elégedetlenek voltak, hanem ők azért voltak többek egy kicsit, ha szabad így mondani, hogy felvállalták ennek a változásnak a felelősségét. Na most a Luther Mártontól errefelé, 1517-től errefelé, ugye ott már nem égették meg a reformátorokat, ha bár Luthert is kiátkozták, ugye nem égették meg, mint Húsz Jánost, viszont nem csak Luther látta ezt, hogy mennyire megmerevedett, és valami újat kellene hozni, és fontosabb visszatekinteni a szentírás, hogy az legyen a központja, mert például az angoloknál is volt egy Knox nevezetű, John Knox egyszerre volt Lutherrel, vagy amiről nagyon keveset tudnak. Lengyelországban Hieronymus Laski, aki egy nagyon komoly reformációt indított be, szinte olyan sikerességgel, mint Luther Márton, csak később az ellenreformáció teljesen visszaállította a lengyel katolikus egyházat. Tehát az a korszak magában hordozta azt a csirát, vagy egyszerűen annál többet, hogy kirobbant valami, ami emberközpontú volt, és éppen az emberközpontúságot valamiképpen oda vezette, hogy vissza a szentíráshoz. És így lett aztán az, amit a múltkor elmondtunk, hogy Luther megfogalmazta, egyedül a szentírás, egyedül Krisztus, és ez azért lett olyan fontos innen 500 év után visszatekintve megfogalmazhatóan, hogy keretbe tudta tartani. Persze voltak annak is szélsőségesei, mert azért a Münzer Tamásnak az emberei, azok elmentek a szélsőség felé, és egyszerűen külső világi harcok is lettek belőle. De azért a tudományos, vagy nem tudom én, a teológiai vitákban meg tudtak annyira maradni egységesen, hogy csak a katolikus egyház úgymond megmerevedett tanításával szemben, ha külön lett a Calvini, Lutheri, Zwingli, vagy nem tudom, mi az képzőbb, a Dávid Ferenci unitárius egyház, vagy vallásfelekezet, akkor is nem távolodtak annyira el a szentírás és az egyház tanításától, hogy nagyobb, drasztikusabb szakadások lettek volna. Tehát én úgy mondanám, hogy ez az az időszak volt, amikor megérett egyszerűen az egyház megújítása, megújulása, és a reformátorok voltak, akik ezt felvállalták, és utólag aztán el is nevezték reformációnak ezt a belülről induló mozgalmat.
Ötvös úr, ön szerint milyen konkrét problémákat, gondokat látott Luther és más reformátorok a középkori katolikus egyházban?
Hát először is amiket már elmondtam, azok vezettek oda, de természetesen vannak még konkrétabb esetek. Például az, hogy akkor szép lassan, talán ma egy hetésen említettem, úgy tudom, hogy akkor kezdett az emberekben tudatosodni, hogy egy nemzethez tartoznak. Mert addig voltak jobbágyok Erdélyben, talán voltak szászok, de még az sem biztos, hogy annyira különbözött a székely magyar szász, akkor jogilag nézték az emberek az ők státusokat, gazdaságilag nézték. És akkor hadd mondjak el ehhez érdekességeket. Még sok időig Kolozsváron például egyikében szász volt a polgármester, a következő évben magyar volt a polgármester. Természetes volt, hogy egy erdélyi elmagyarosodó városban ez kialakult. Persze aztán ezt később Marosvásárhelyen is olvastam valamikor a 17.-18. században, kötelezően egyikében katolikus, másikében református volt a polgármester, még akkor is, hogyha messze menően református lett Marosvásárhely. Mondjuk ezek a hatalmi harcok is hozzájárultak. De azon kívül hozzájárult valóban az, hogy kezdett kialakulni a nemzeti tudat. Én azt olvastam valahol, hogy alapjában véve az erdélyi szászok, szász vagy nem német nemzeti tudata a reformáció győzelme után, tehát 1550-es évek, akkor kezdődött el. Ez nagyon sokat jelentett. Azon kívül már említettem, hogyha latin nyelven ment a mise, az nem volt eléggé személyhez kapcsolódó. Tehát elment, ha szabad így mondani, elment a székely ember a templomba, arrafelé menett jó székelyesen, harisnyába beszélgettek együtt, aztán bent a templomban egy idegen világ volt számára. Ugye latinul ment az egész mise, én most azt se tudom, hogy valóban minden vasárnap prédikálta a katolikus pap, vagy nem, viszont úgy ment haza, hogy hát volt a templomba, de sok mindent nem biztos, hogy vitt magával. És akkor ez úgy mondom, hogy kipipálta, hogy volt a templomba, hogy van egy egyház élete, és szükségét érezték annak. Nem mondanám azt, hogy szükségét érezték a magyar, vagy az anyanyelvű bibliaolvasásnak, mert az aztán egy következménye lett, eredménye lett a reformációnak. Viszont ez lényegesen hozzájárult a megújításhoz, hogy felfedezték Lutherék és a reformátorok, hogy nem elég biblia központú. Na most az a legjobb, ugye, hogy mindig mondunk példákat. Most a katolikus egyházban egy kicsit elnézést, ha én most kritikával fogalmazom meg, de a katolikus egyházban nagyon fontos lett a Mária kultusz. Na most nekem semmi bajom nincs, nem csak Mária kultusszal, nem csak a csíksomjai nagy Mária kultusszal, vagy pedig a boldogasszony anyánknak a megünneplésével. Viszont a reformátorok azt mondták, hogy ez másodlagos. Vannak fontosabb dolgok. Arról, hogy beszéljünk a kegyelemről, és az nem akarnék itt egyáltalán abba most belemenni, hogy volt egy időszak, amikor külön azt mondták, hogy hát ami nagyon felmérgesítette a reformátorokat, ez a búcsú céduláknak az árulás. Ezek apróbb dolgok ugyanos, de valamiképpen meg kellett fogalmazni azt, hogy a külsőségében egy kicsit megmerevedett, egy kicsit másfelé ment. És én azt hiszem, hogy a katolikus egyházból, ha ma hallgatják ezt a mi beszélgetésünket, igazat adnak nekem, hogy a katolikus egyház eljutott akkor oda, hogy az volt a fontos, hogy katolikus. Az volt a fontos, hogy a nagy keresztény egyházhoz hozzátartozunk mi. Viszont abba a hatalmas katolikus egyházba a székelyföldi ember elveszett. Nem volt meg az önazonossága. Főleg mondom, hogyha egy olyan világban volt, ahol nem is énekeltek magyarul. Ezért lett aztán szinte a ló túlsoldalára esve olyan fontos a református egyházba, vagy éppen a protestáns egyházakban a zsoltároknak az éneklése, amely szintén bibliai szöveg egy az egybe, hát az a 150 zsoltár, amit Dávid és a Mózes és a többiek megírtak. Viszont az ő értette már, hogy amikor a ügyes elkér bediktálta az éneket, hogy szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, ez neki nem a zsidó Zsoltát jelentette, hanem az, hogy ő most énekelhette magyarul, szinte úgy, mint egy népdalt, vagy szinte úgy, mint másként, és ezt ő értette is. Tehát valahogy én úgy gondolom, hogy ráéreztek akkor nem csak a reformátorok, hanem a reformátorok korában a hétköznapi emberek, akik kerestek valamit. Nekem mindig nagy kérdés volt, hogy hogy lehetett az, hogy írni, olvasni nem tudtak a pókai ősei. Ugye 1500-as években. Iskola sem lehetett még abban egy kicsi faluban. És aztán egyszer csak reformátusok lettek. Ott, ahol azelőtt katolikus egyház volt, ahol az egyház működött, és ahol az egyház szép dolgokat végzett. Aztán én úgy értettem meg, hogy az egyik az volt, hogy általában, ezt most utólag fedezték fel, hogy a fiatal papokat elküldték tanulni nyugatra. Európába. Hamarabb ugye Prágába mentek, azok volt az első egyetem itt felénk, aztán Lengyelországba, aztán Wittenbergbe, és mikor már eljutottak Wittenbergbe, akkor ott, az ottani tanítás alapján jöttek haza, és akkor a Bibliát már úgy magyarázták, ahogy Wittenbergbe Luthertől hallották. És itt észre se vették az emberek azt, hogy ők már rég nem katolikusok. Tehát ez nem úgy működött, jó, hát Marosvásárhelyen ez már úgy volt, hogy bejöttek és elűzték a szerzeteseket. De egy faluban nem úgy működött. Viszont hozzá volt érve már az a falu közösség, mert a mindennapi ember kereste a lelki kérdéseire a lelki válaszokat. És a reformáció ebbe segítette meg, hogy a bibliai alapon megpróbálták a hit kérdéseit megoldani. Nem tudom, a múltkor talán nem említettem, vagy említettem, Buzogány Dezső egyházszövetész professzor az 500 éves évfordulón többször elmondta, hogy nem hit újítás, mert a hitet nem lehet megújítani. Én vitatkoznék vele olyan értelemben, hogy a hitvallás megújítása történt. Mert az embereknek az volt a kérdése, hogy én mit kell higgyek? És akkor, hogyha jött a Bibliának az újszerű tanítása, mert azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy Máriának az anyját esetleg Erzsébetnek hívták. A katolikus egyház még ezt is megünnepli. Én nem tudom, hogy benne van a Bibliában, vagy nem, hogy Erzsébetnek hívták. Lehet, hogy úgy hívták. Vagy nem az a fontos, hogy Mária, ki van, mert Mária végül is egy eszköz volt abban, hogy Jézus Krisztus földre szállt. És akkor az emberek ezt találták meg, vagy ezt hallották, hogy a lényege az, hogy a központban ott van az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a Szentírásnak a tanítása, amely egységes, és ezt aztán szép lassan a saját nyelvén hallhatta, a saját nyelvén megértette, és aztán egy kicsit később tovább menve, de a reformációnak a vége felé, ha volt hozzá pénze és lehetőség, a saját nyelvén olvashatta is. Mert ez ma már persze, és ez a jó szerint, hogy a katolikus egyház is sok mindent átvett abból a gyakorlatból, amit a reformációban először a protestáns egyházak hoztak be, mert utána lefolytották a katolikusok is magyar nyelvre a Bibliát, és utána a katolikusoknak is van már Bibliák, és olvasnak ők is Bibliát.
Egyetértünk mindezzel, de miként reagált az egyház és a politikai vezetés ezekre, vagyis az említett elmondott kritikákra?
Na most tudni kell azt, hogy az egy másik Európa volt. Ott nem voltak nagyon nagy hatalmak. Lett volna Magyarország nagy hatalom, ugye a reformációba, viszont a politikai és a társadalmi élet biztos hozzájárult ahhoz, hogy győzött vagy nem győzött a reformáció. Németország nem létezett, nem tudom, tudják vagy nem, és Olaszország sem létezett. Ugye Németországban fejedelmek voltak, és ezek a választó fejedelmek sokszor egymás ellen próbáltak erősebbek lenni, és ezért lehetett az, hogy Luther Márton, egy Frigyes nevű választó fejedelem nagyon védett ezzel szemben a nem a vele szemben álló választó fejedelem nem. Ezért történhetett meg az, hogy lesztek vallás, volt vallásháború, de ez a vallásháború nem a hitvallásért volt, hanem épp azért, hogy ki hova húzott, ki kit védett. És ezek a társadalmi, politikai és gazdasági helyzetek nagyon sok mindenben meghatározták a reformációnak a győzelmét. Itt elmondok egy nagyon érdekes erdélyi sajátosságot, és mert lehet, hogy ezt sokan nem tudják. Például azt már a múltkor említettem, hogy Magyarország területén, ugye 1526-tól már nem Nagy-Magyarországról beszélünk, hanem van egy török felhatóság, vagy 1540-től aztán még inkább, ugye van egy török felhatóság alatt lévő, akkor van egy nyugati, ami Habsburgokhoz tartozik, és akkor van a kialakuló Erdély, ami aztán 1540-től szépen egy független államként, fejedelemségként 150 évig él. És érdekes módon, itt lesz teljesen szabaddá Erdélyben először a reformáció által kialakult új egyház. Mert már a királyi udvarban, Budán is fellelték azt, hogy foglalkoztak a luther iratokkal. Csak hogy ott egy megszűnő ország, tehát Buda már nem volt annyira fontos, először a törökök oda bementek 1540-be, aztán nem tudták, hogy most ez főváros, nem főváros, hogy van. Ezzel szemben Erdély egy védettebb terület volt, és az, hogy a szászoknál történt meg először az a reformáció, hogy 1517-ben Luther kiszegezi a 95 tételt, vagy kimondja, megfogalmazza, és 1541-ben, tehát 24 évre rá, Brassóban Honterus és Valentin Wagner vezetésével két szín alatt, tehát a mai modern megfogalmazásba kenyérrel és borral, vagy ostyával és borral osztanak urvacsorát. Ez egy forradalom volt. Na de most hogy lehetett az, hogy egy Brassó városában szembe állnak a hatalmas nagy középkori Magyarországgal, mert 1526-ig Mohácsig a legnagyobb hatalom az Magyarország, ugye Európában. Talán még a frankok erősödnek, de mondjuk Olaszország nincs, van Velence, van Firenze, még 1850-es évekig Garibaldiig. És a németeknél is csak fel az a fejedelemségek. Na és itt mondok el egy érdekességet. A szászok, amikor betelepítették őket ide 12. századtól kezdve, egy pár kiváltságot kaptak. Például az a kiváltságot, hogy ők választottak papot maguknak. A magyarok, a székelyek azok nem választottak, az a püspök kitette nekik, és el kellett fogadják. Mai napig ez a gyakorlat Csíkvidéken, ugye? Viszont a szászok, ők választhattak háznagyot, vagy főbírót, és volt egy nagyon érdekes, amiről ritkán beszélnek, hogy ők a kilencedet, amit az érsekségnek kellett leadjanak, tehát az egyházi vezetésnek, nem gyulafehérrára fizették. Pedig Szent István, amikor meghatározta, Erdélyben már püspökséget rendezett, ha jól emlékszem, 1009-ben talán alakul meg az Erdély püspökség Gyulafehérváron. De ők nem Gyulafehérvárra adóznak, hanem Esztergomba. Az esztergomi érsekséghez, mert ők sokkal gazdagabbak, mint az átlag magyarok. Mert ők szabadabbak a kiváltságaikkal, és ezért ők nagyobb adót fizetnek be. És mivel jön a reformáció, közben Mohács után, majd a törökök kitléte után, majd a háromfelé darabolt országban, Esztergom elkerül egy másik országba, úgymond nem egy ország, de Erdély, a szászok Erdélyben laknak, és akkor Esztergom az a Habsburg birodalomhoz tartozik, és nem tudják ellenőrizni sem. Tehát nagyon jó volt a kérdés, hogy hogyan reagál az egyház és a politikai vezetés egymásra. Itt egymásra voltak utalva, és hogyha nem ez a történelmi, nem ez a gazdaság, és nem ez a politikai világ van akkor, biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna. Ezért nagyon egyszerű volt itt a reformáció Erdélyben, tehát múltkor már említettem, egyesek szerint nagyon hamar a szászok kapcsolatba kerültek a wittenbergi tanokkal, vagy luteri tanokkal, mert hát ők németül tudtak, ugye? Még ha szászul is beszéltek, és nem németül, de azért értették és tudtak, mert a papok azok, az iskola az azért németül volt akkor is már az erdély szászoknál, és akkor itt nagyon hamar beindult, és nagyon hamar beindulhatott azért, mert messze volt az ellenőrző szerv. Esztergom nem tudnak, nem jutott el ide a keze. Utána azt persze, és akkor most már mondjuk el azt is, hogy ugyanaz volt a helyzet a református egyházzal is, később, és a magyar egyházzal, sőt, de aztán még inkább az unitárius egyházzal, hogy Erdély leszakadt az egykori nagy Magyarországról, Erdély olyan távol volt az európai nagy ellenőrzésektől, hogy itt nyugodtan nem csak független volt, úgymond független magyar ország volt ez az erdélyi fennesség, hanem független volt egyházilag is. Hát itt nyugodtan megélhetett, nem beszélve arról, hogy az Erdély kelet és déli határánál ott már egy egészen más kultúra volt, egészen más egyház volt. És ezért volt az, hogy egyáltalán nem kellett félnie neki keletről, és nem is jött semmilyen másfajta tanítás, mert az ortodox egyház egy teljesen más világ, tehát az egy határ volt. Kultúra, a Kárpátok, azt tudni kell, nem csak nyelvhatár, sokkal inkább kultúrahatár, és sokkal inkább egyházi határ.
Esperes úr, egyet érte azzal, hogy az egyházat mindig reformálni kell?
Ezt már megfogalmazták a reformációban is, hát lehet, hogy nem éppen Luther és Calvin, habár ők mellette voltak, emellett van egy ilyen megfogalmazás, semper reformanda, tehát állandó reformációban élünk. Már az első mondatokban visszautalok, emlékeztettem arra, hogy éppen az a nagy kincse a reformációnak, hogy állandó változásban van. Állandó megújulásban van. És ez nem lehet megakadályozni. Hadd mondjak el itt is nagyon röviden egy szép erdélyi történetet. Ugye az első fejedelme Erdélynek még királyfi volt, János Zsigmond, a lengyelországi királynak az unokája, magától értetőt, az egy katolikus vallásban nevelkedett fiatal ember volt, aki egy nagyon kulturált volt, és nagyon sokat foglalkozott a vallással. Igen, csak látta, hogy közben Erdélyben a szász eredetűek, Dávid Ferenc, Heltai Gáspar, ugye ők német szászok voltak eredetileg, csak Kolozsváron elmagyarosodtak. És látta, hogy Erdélyben ezeknek a tanításon keresztül megerősödik a luteri irányzat, és a luteránus lett. Aztán megerősödik a kálvini irányzat, és ő is kálvinista lett. Sőt, utána Dávid Ferenccel együtt unitárius lesz, és 1571 márciusában unitáriusként hal meg. Utána nem az általuk gondolt fejedelem lesz, hanem Báthori István, akiről tudni kell, hogy a 20 erdélyi fejedelem közül az egyetlen, aki egyetemet végzett, ő Pádovába járt egyetemre, tehát egy nagyon jól képzett vallásilag is, de egy nagyon mélyhitű katolikus volt, és ő úgy akart az a rekatolizációt visszaállítani, hogy hozatott egy törvényt. Ez a törvény azt jelentette, hogy nem lehet tovább lépni. Tehát nem, akkor már olyan erős volt a reformáció Erdélyben, azt nem lehetett megtenni, hogy a fejedelem visszaállítja, amit szeretett volna a katolikus egyházat, hanem az, hogy tovább lépni nem lehet. És ennek lett az áldozata Dávid Ferenc, ennek a Báthori István féle. Na most ez azt jelenti, hogy nem lehetett megállítani. Hadd mondjam úgy, hogy a reformáció nagyon világi vagy irodalmi megfogalmazása szerintem az, hogy kiengedték a szellemet a palaszból, és akkor hol sikerült kordába tartani, hol nem.
Esperes úr, a múltkori, vagyis a múlt heti és a mai beszélgetésünkből egy mondatban mit emelne ki a legszívesebben?
talán azt, hogy azért nem csak 500 éves mozgalom vagy jelenség, hanem adott egy olyan pozitív kultúrát, tartást, és főleg erkölcsi tartást, amelynek alapján Európa, és aztán később az Észak-Amerika fejlődött és megváltozott. És nem kell szégyenkezni egyáltalán az 500 évvel ezelőtt elindult tanításra, hogy mi azoknak az örökösei vagyunk.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat, és természetesen ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy együtt voltunk, és remélem, hogy amikor a reformációról beszéltünk, akkor nem kritikával említettük a katolikus egyháznak a jelenlétét, mert én nagyon sajnálom, hogy nem jutottunk még el oda, ami reménykedek, hogy együtt üljünk le és írjuk meg ennek a történetét, mert Erdély történelmében hihetetlen sokat jelent a reformáció százada és annak vívmánya Síkszeredában is.
Így legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.